Timóteus hozírt levélből fogok olvasni. Nagyon szeretem a Pálnak a Timóteushoz írt két levelét, ugyanis sugárzik belőle az, hogy a hívő ember az nem egyik pillanatról a másikra lesz egy szupermen, egy minden hitetlen gátat elsöprő keresztjén, hanem bizony nagyon is nevelésre van szüksége. Nem erről igerész versről lesz szó, de mindig ott van benne, amikor Pál azt írja Timóteusnak, hogy mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, és arra nevel minket. Nagyon fontos. Ahogy ugye nekem is most már a legkisebb lányom 3 éves, nagyjából tudom azt, hogy mi van még előttem, a legnagyobb az 13, hogy a fölött mi következik, azt nem tudom, majd azt RP-ek elmondják, hogy mire kell számítani. De azt látom azt, hogy és nyilván ahány gyermek, annyi egyéniség, ezt is nagyon kell látni, de látom azt, hogy mely korban nagyjából milyen fejlődés várható el egy gyermektől. És bizony, ugye eltelik egy 2-3 év, amíg a cumiról leszoknak arról, hogy pelenkázni kell őket, mert tudnak szólni, hogyha én alapvető dolgokat el kell végezni. Idő kell hozzá, nem kevés. Isten sem gondolja rólunk, és nem is várja el tőlünk, hogy egyik pillanatra a másikra tökéletesek, és teljesen használhatók legyünk. Azt viszont elvárja, hogy a nevelésre hajlandók legyünk magunkat alávetni. Szeretném felolvasni ennek a mai délelőttnek az alapigéjét, hogyha van Bibliánk, akkor keressük meg, és fennállva hallgassuk a gyakorlatunk szerint. A második Timóteusi levél 3. részéből olvasnék egy néhány ige verset, és még a 4. egyet. Tehát Pálnak a 2. levele Timóteushoz, és a 3. rész 10. versétől olvasom. Ezt olvashatjuk ezen a helyen. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, melyek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyiből megszabadított az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtéveszve. De te maradj meg abban, amit tanultál, amiről megbizonyosodtál, tudván, kitől tanultad. Mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, melyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézus vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedete felkészített. És még a 4. rész 5. versét hadd olvassam. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be a szolgálatodat. Eddig olvastuk, hogy itt tessenek helyet foglalni. Ugye gyakran énekeljük azt, ahogy mondtam, hogy mától minden más, és szeretnénk azt gondolni, hogy tényleg soha nem botlunk meg, soha nem vétkezünk, és mégis az a tapasztalatunk, hogy naponta, esténként, jó, ha ezt nem visszük át a másnapra, azt kell mondanunk, hogy Istenünk, ezeket és ezeket elrontottam, ezt vagy azt megbántottam, szeretném, ha megbocsátanád, és szeretném, hogyha ő is megbocsátaná, és tudnék tőle bocsánatot kérni. És hát felütődik egy kérdés, hogy képesek vagyunk ezt minden nap megtartani. Nem, sajnos nem vagyunk képesek ezt minden nap megtartani. Még annó, amikor középiskolába jártam, amit most ugye Boronkainak hívnak, annó még Lőhű volt a neve, és volt egy ilyen felmérés, az akkori diák újság végigkérdezett néhány tanárt, sok érdekes kérdés, többek között ez, hogy mi volt élete legnagyobb csalódása. És az egyik tanár Újvár Istvánnak hívták, aki nekem különösen jót tett, ha szabad így mondanom, mert egy rendkívül szigorú és következetes tanár volt, nekem pedig arra nagyon szükségem volt akkor. Ő erre a kérdésre, hogy mi volt a nagy csalódása, valami olyasmit válaszolt, nem tudom már szó szerint, de a lényeg az volt, hogy igazából a legnagyobb csalódást mindig azok okozzák neki, akik a legjobbak, akiktől a legtöbbet várna. Hiszen a gyengébb képességűektől, vagy a kevésbé szorgalmasoktól nem volt nagy elvárása feléjük, de akikre úgy számított, akikre úgy küldött oda egy versenyre mondjuk, mert nagyon szeretett sakkozni, akiket úgy küldött oda egy sakkversenyre, hogy biztos volt az 5 sikeres játszmába, és csak 2,5 ponttal tértek haza, hát neki ez volt a legnagyobb szívfájdalma. És Istennek vajon kik okozzák a legnagyobb csalódást, vagy a nagy csalódásokat? Nem mi tudjuk okozni? Akitől, akiktől azt várná Isten, hogy 10-20-30 éve a gyermekem vagy, és még mindig elbotlasz ebben? Eszter nénit kérdezte az alkalom elején, hogy milyen emlékeim vannak Szokajáról. Elég sokat jártunk ide ki Szokaján gyerekkoromban, évente többször a szüleimmel, de hadd kérdezzem azt a testvéreket, hát hogy jobban emlékeznek rá, testvérek, hogy 1988. november 7-én milyen alkalom volt itt? Nem pártrendezvény, annyit segítek. Hát én emlékszem rá, ugye ez egy olyan november 7-e volt, ugye 88 az már eléggé a vége felé volt az előző rendszernek, már nem volt kötelező ünnepelni, ugye november 7-ét, de hivatalosan még munkaszüneti nap volt, egy keddi nap volt, ha jól emlékszem, de november 7 volt ez biztos, és a szokajai fiatalok szerveztek egy gyalogtúrát, ha jól emlékszem, a Nógrádi várhoz, mentünk el, és onnan valahogy visszaértünk, és este itt volt az imaházban egy SDG koncerttel egybekötött evangelizáció, és azért emlékszem erre, mert én ezen az evangelizáción hallottam, meg értettem meg azt, hogy Isten mit tett értem, és itt válaszoltam igennel erre az elhívásra. Úgyhogy én emlékszek erre, úgyhogy nagyon jó emlékeim vannak Szokajáról, hogyha ezt így lehet mondani Eszter néninek. A legjobbak okozzák a nagy csalódásokat, és talán Istennek is mi tudjuk okozni a nagy csalódásokat, amikor nem úgy viselkedünk, vagy nem úgy teszünk, ahogy azt az eddigi hívő életünk alapján pedig már várhatná tőlünk. Felolvastunk itt néhány igeverset abból, amit Pál így az élete vége felé, mint egy ilyen összefoglalva ír Timóteusnak, ahogy buzdítja őt. De ez nem az első levele volt Pálnak Timóteushoz, a Bibliánk is, hála Istennek, tartalmaz egy ezt megelőző levelet, amit mi ugye az első Timóteusi levélként ismerünk, és szeretnék ebből egy néhány igeverset felolvasni. Egy néhány igeverset felolvasni, mert jó, hogyha látjuk, hogy Pál apostol miből lett olyan emberré, aki másokat buzdít, aki másokat készít fel a szolgálatra. Ez a Timóteusi első levél, első rész, és a 12. verstől. Emlékszik még valaki arra, hogy Ádám bácsi hogy kezdte az imádságát? Most reggel. Ilyen szavakkal kezdte, hogy újra hálát adunk, vagy mindig hálát adunk. Ádám bácsi sokat olvassa Pál apostol leveleit. 1 Timóteus 1.12. Hát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Úrunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárat rám a mi Úrunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így örök életre jutnak. Az örökkivalóság királyának pedig a halhatatlan és láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. Pál apostol szeretné Timóteusnak elmondani, ugye, aki akkor még a szolgálatának az elején állt, és ugye azt is olvashatjuk, hogy hogy kellett őt biztatni arra, hogy ne feledkezze meg arról, hogy milyen elhívást kapott. Pál apostol szeretné Timóteusnak megmutatni, hogy nézd Timóteus, ha egy ilyen ember, mint amilyen én voltam, kegyelmet nyert Istennél, akkor nem mondhatod azt, hogy van Isten előtt reménytelen eset. Akkor Isten előtt nincs reménytelen eset. Pál apostol itt három dolgot mond, és nagyon szeretem ezt a néhány igeverset, mert gyakorlatilag minden evangelizáción nekünk is ezt a hármat kell elmondanunk magunkról, magunk kapcsán. Elsőként elmondja azt, hogy milyen ember volt ő. Azt mondja, jó lehet, előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam. Ezek így leírva nem adják át nekünk azt a szó szerint véres valóságot, amik ezek a szavak mögött voltak. Ugye Pál apostol egy másik bizonyság tételében, amit az apostolok cselekedeteiben olvashatunk, ott elmondja, hogy igenis, ő nagyon sokakat fizikai kínzással kényszerített, hát ha sikert ért el, akkor hitük megtagadásra, és hogy itt írja káromlásra, Krisztusnak a nevének a káromlására, vagy pedig, ha erre nem voltak halandók, akkor a halálig kitartottak azok a keresztények, és bizony az életükkel fizettek azért, mert hűségesek maradtak Krisztushoz. Azt mondja Pál, hogy én ilyen ember voltam, mindent megtettem azért, hogy Krisztustól eltántorítsam az embereket. Ugye mi ezt egy ilyen ember esetében úgy folytatnánk, hogy akkor jöjjön az ítélet, jöjjön Istennek az ítélő szava, sújtson le rá, törölj el a föld színéről, és nem akarjuk többet látni. Akik olvasnak híreket, azok most olvashatták az egyik internetes oldalon, hogy Amerikában most végeztek ki egy gyilkossággal vádolt embert, aki 20 évvel ezelőtt, akinek az esetben 20 évvel ezelőtt döntöttek a halálos ítéletről, és mégis a következő jogi hercehurcák folyamán most került sor ennek az ítéletnek a végrehajtására. És az ember valahol ezt várná, hogy aki bűnös, az bűnhődjön. Aki bűnkövetett el, aki másnak fájdalmat okozott, az kapja vissza ugyanezt. Mennyivel más az isteni gondolkodás? Ezt mondja Pál apostol, jó lehet, ilyen ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségben tudatlanul cselekedtem, bőségesen kiárat rám a mi Urunk kegyelme a Jézus Krisztusban. Ez az, ami jellemzi Istent. És talán sokabban felmerül a kérdés, hogy Isten miért ilyen? Miért nem a mi igazságérzetünk cselekszik, az érzetünk szerint cselekszik, amikor mi ezt elvárnánk, abban az esetben, amikor minket valami sérelem ér. Erre nincs más válasz, mint az, hogy ez Istennek a természete. Ez Istennek a természete. Az a bűnös ember is, meg én is, mint bűnös ember, Isten teremtmény gyermekei vagyunk. Szeret minket. Nem fogja a bűnös embert a végtelenségig támogatni, és lesz egy ítélet, ahol aki a bűnéhez ragaszkodott, az el fog bukni. De aki hajlandó a bűneit megbánni, azzal így bánik Isten. Irgalmat nyert. És hogy tovább olvassuk, Pál ezt írja, folytatja azt, hogy milyenné vált, miután Isten irgalmával találkozott. Ezt olvashatjuk. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg a végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek ő benne. Azoknak, akik az örök életre jutnak. Pál apostolnak ezt a néhány igeversét jellemzi ez a miattam, vagy rajtam mutatta meg, én bennem végezte ezt a munkát, és általam, hogy milyen munkát tud majd Isten általam végezni. Ilyen ember volt tehát Pál apostol, és ezt nem titkolt el Timóteus előtt sem, és ezért, ha visszatérünk erre a néhány igeversre a második levélből, amit felolvastunk, ezért láthatjuk itt azt, hogy miután Pál leírja azt, hogy Timóteus milyen világban él most, hogy a korábban magukat hívőknek mondók, hogy fordulnak el az egészséges tanítástól. Ezután következik ez a rész, amit felolvastunk az alapigeként, ahol többször is visszatér az a kizökkentő fordulat a Pálnak, hogy de te, vagy te azonban. Mindig szeretne különbséget tenni, vagy különbséget elérni Timóteus életében annál, ahogy a környezete viselkedik, és ahogy Timóteusnak kellene viselkednie. Ugye mindjárt így olvastuk a 10. versben, hogy te azonban követői lettél az én tanításomnak. Pál apostol nagyon-nagyon fontosnak tartotta, hogy Timóteus a szolgálatban megálljon. És mert úgy látta, hogy Timóteus életében voltak megingások, vagy gyengeségek, ezért van ez a sok-sok bátorító igevers, amit itt olvashatunk. 14. vers. De te maradj meg abban, amit tanultál. Ugye előtt olvasunk arról, hogy a gonosz emberek milyen tévutakra térnek. És még azt is olvashatjuk a 15. versben, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. Pál apostol nagyon fontosnak tartotta, hogy a nevelés az időigényes. És nem véletlenül mondta azt, hogy hogy nagyon sok energiát kell Timóteusnak ebbe fektetnie. Ha tovább nézzük azt az igeverset, amit a negyedik részből felolvastunk, te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, és töltsd be a szolgálatodat. Nagyjából ebben a igeversben csúcsosodik ki az, ami ennek az előző három vagy négy ilyen de, te azonban résznek a, hogyha ezt Timóteus megtartja, akkor tud ideig eljutni. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be a szolgálatodat. Nagyon érdekes ez a négy dolog, amire itten Pál, amikről itten Pál úgy ír, mint amik természetes velejárói annak, hogyha valaki Istenhez hűséges lesz. Légy józan mindenben. Mire mondjuk a józanságot? És itten most nem is elsősorban ugye az alkohol problémákkal küzdőkre gondol Pál apostol, hiszen nem erről van szó. Azt mondja Pál apostol, hogy légy józan mindenben, azaz tudják különbséget tenni helyes és helytelen dolgok között. Úgy is írhatta volna, hogy legyél bölcs, kérjél bölcsességet Istentől. Jakab apostol a Jakab levelében ugye azt mondja, hogy akinek nincs bölcsessége, az kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, de hittel kérje, hittel kérje. Erre van szüksége, ezt mondja Pál is. A következő, amit itt Pál ír, a bajokat szenvedd el. Ez egy érdekes dolog, hogy Pál apostol teljesen természetesnek tartja azt, hogy akit Krisztus követi, annak lesznek az életben problémái, üldöztetései, hátrányt fog szenvedni. Még egy dolog jutott eszembe az Eszter néni kérdésére. Talán akik igen-igen régebb óta vannak itt a szakai gyülekezetben, azok talán emlékeznek még az én nagybátyámra, Tóth Lajosra, vagy Lajos testvére, nem tudom, itten hogy szokották őt. Én egészen néhány évvel ezelőttig nem tudtam részletesen, hogy ők hogy kerültek ki annó 70-es évek elején Svédországba. És egyszer úgy hozta az élet pár éve, hogy Magyarországon jártak, én vittem őket autóval valahova, volt időnk beszélgetni, és akkor mondta el, hogy neki ott a Hajdúságban volt tanári állása, matematika tanár volt, és egészen addig nagyon jól volt ottan, amíg választás elé váltották, hogy vagy a tanárságról mond le, vagy a templomba járásról. És ő azt mondta, hogy nem hajlandó lemondani a templomba járásról, és így hát azt mondja, hogy talán ő az egyetlen tanár az országban, akinek papírja van arról, hogy a templomba járás miatt tartják őt alkalmatlannak a tanítói munkára, ezért elbocsátották őt az állásából, és utána talán Mészáros Kálmán bácsi révén kapott itt munkát a Vácon valahol, és így került ő ide Szokolyára is. Nem biztos, hogy a mi életünkben az, hogy a szenvedd el a bajokat, vagy vállald a szenvedés, ez fizikai szenvedés jelent. Hála Istennek most nem olyan országban élünk, ahol bárkit azért, mert megvallja a keresztény hitét, ezért üldöznének. Hála legyen Istennek érte. De azért halljuk a híreket, Észak-Korea halálos bűnnek számít, hogyha valakiné Bibliát találnak. És lehetne folytatni sorba az országokat, egészen ott tartunk a mai nagy felvilágosult világunkban, hogy a tavalyi előtti év folyamán a legtöbb ember, akit a hite vallása miatt töltek meg, az keresztény volt. A legüldözöttebb vallása vált a világon. Amikor itten Pál azt írja Timóteusnak, hogy a bajokat szenvedd el, nem az egészségügyi problémákra gondolt, nem, hanem arra gondolt, amiről itt ír a 12. versben, de mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. És nem kell nekünk Magyarországról kimenni. Én azt gondolom, hogy ha valaki itt nagyon következetesen ragaszkodik a életnek a legapróbb dolgaiban is ahhoz, hogy ő keresztény, és ezzel kapcsolatos elveit nem adja föl, az bizony, ha nem is a hatóságok részéről, de nagyon sokszor ismerősök, barátok, munkatársak részéről éri megvetés, kinevetés, gúny. Nekünk most ezeket kell elhordozni. Vagy azt kell elhordozni, hogy adott esetben egy előremeneteltől, egy lehetőségtől elesünk, mert valaki azt gondolja, hogy nehogy már ezt kapja meg. Azt gondolom, hogy van óriási felelősségünk abban, hogy könyörögjünk azokért, akik viszont testileg, fizikailag az életük vannak veszélyben a hitük miatt. A harmadik dolog, amit ír ebben a versben Pál apostol Timóteusnak, végezd az evangélista munkáját. Mi a dolga az evangélistának? Hogy elmondja a jó hírt. Ugye az evangélium az a jó hír. Innen számodik, hogy az Európának is az EU, ez a jót jelenti. És nagyon érdekes az, hogy az Ószövetségben Isten határozottan szétválasztotta például a papi és például a prófétai szerepeket. Ugye a papnak az volt az elsődleges dolga, hogy a nép bűnért bemutassa az áldozatot, azaz az emberek felől közvetített Istennek. A prófétának pedig az volt a kötelessége, a dolga, hogyha Istentől kapott kijelentést, akkor azt elmondja, megossza a néppel. Ezért volt nekem nagyon furcsa gyerekkoromban, hogy például Sámuel, aki a klasszikus értelemben nem volt a papi rendnek tagja, nem végzett papi szolgálatot, mégis ő volt például korának egyik legnagyobb prófétája. Ugyanígy az evangélistai szolgálatot, ahogy itt Pál apostol Timóteus biztatja, ezt a feladatot kapta például Timóteus, őnek ebben kellett helytállni. Én hiszem azt, hogy Isten országában nincsenek munkanélküliek, csak esetlen munkakerülők. Nagyon jó lenne, hogyha mindenki tisztában lenne azzal, hogy Istentől milyen feladatot, milyen munkát kapott, és abban igyekezne helytállni. Sokszor a kísértésünk megvan, hogy hogy jobban tudjunk valamit valakinél, akinek igazából az a dolga. Nekem ilyen kísértésem például nincsen, hogy beleszóljak, hogy Milánnak itten hogyan kell a billentyűket nyomogatni, abból nagy káosz lenne. Egyszer Sejpen voltunk a Váci gyülekezettel egy vendégszolgálaton, és az énekkar valahogy úgy sikerült leülni, hogy én voltam legközelebb az ottani orgonához vagy harmoniumhoz, és az egyik helybéli testvér megkérdezte, hogy ez azt jelenti, hogy én fogok játszani a hangszeren. Hát mondom, hogy akkor nagyon hamar vége lenne az Isten tiszteletnek, ezt nem vállalom föl, de nagyon jó lesz, hogyha a gyülekezetben is ezek a szolgálatok a helyükön vannak. És így fejezi be Pál apostol, töltsd be a szolgálatodat. Hát azt gondolom, hogy Isten nagyon szereti látni a befejezett, lezárt életeket. Talán ez a név, hogy Moody, ez mindannyiunknak mond valamit, ő ugye a 1800-as évek Amerikájában volt egy kiemelkedő ismertségű és hatású evangélista, akinek Európában is voltak evangelizációs körútjai. És érdekes, hogy néha érdekes, vagy inkább tanulságos, vagy jobb, hogyha felkészülünk rá, hogy Isten az ilyen igazán áldott életi szolgáit sem vonja ki, például a földi életnek az igen-igen megpróbáló nehézsége alól. Ha elolvassuk Moody-nak az életrajzi könyvét, láthatjuk azt, hogy két unokáját is nagyon fiatalon temette el. Az egyikük talán pár hetes volt, a másikuk egy 2-3 éves volt, amikor elvitte egy betegség. És Moody, amikor a saját 2 éves unokájának a gyász Isten tiszteletén prédikált, egy néhány soros prédikáció volt, de nagyon tanulságos, azt mondja, hogy hiszem azt, hogy Isten nem viszi el addig a szolgáját, amíg az be nem fejezte a számára kijelölt munkát. Illést is akkor vitte el Isten, amikor letelt az ő ideje. És azt mondja, hiszem azt, hogy ennek a gyermeknek, aki még csak 2 éves volt, ennek ennyi volt a feladata, és ezért vitte el most őt Isten. Annyi volt a feladata, hogy 2 év alatt az ő kis mosolyával, a kedvességével, ahogy kezdett beszélni, ezzel fényt, örömet adjon a szüleinek. És nem tudom, hogy melyikünk életében milyen szerettünk távozott már el, esetleg váratlanul, amit mi váratlanul gondoltunk. De jó, hogyha ez ott van előttünk Moody-nak ez a pár gondolata, nekem nagyon tanulságos volt, hogy Isten soha nem viszi el a szolgáit úgy, hogy azok a szolgálatukat ne fejezték volna be. Töltsd be a szolgálatodat. Itt van ez a néhány igevers, amit Pál apostol úgy Timóteusnak a szívére helyezett. Hadd olvassam föl még egyszer ezeket, Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, és töltsd be a szolgálatodat. Az evangélista Istenről beszél az embereknek, elmondja, hogy mennyire szereti őket az Isten. És én azt tapasztalom, hogy óriási kegyelem az, amikor valaki képes meglátni, hogy milyen állapotban van, úgy, ahogy őt Isten látja. Ha valaki képes meglátni azt, hogy mennyire bűnös, mennyire elveszett ember Isten nélkül. Ez egy óriási, óriási kegyelem, mert amikor valaki eljut idáig, amit, ahogy Pál le tudja írni magáról, hogy én korábban Isten káromló, az övéit üldöző ember voltam, amikor valaki ide el tud jutni, onnan tud kezdődni a gyógyulás. Onnan tud kezdődni az, hogy Isten azt mondja, hogy rendben van, most már tudod, hogy milyen állapotban vagy, szeretnélek innen kimenteni téged. És ahogy mondtam, hogy nekem most már 26 éve lesz majd novemberben, hogy akkor azon az estén megértettem itt, azon a részen ültem valahol. De ahogy megértettem itt, és ahogy szokták mondani, hogy tudtam azt, hogy ez most nekem szól. Ez most nekem szól. Én hiszem azt, hogy a lévők többségének volt már ilyen nap az életében, amikor azt mondta, hogy ez most neki szól. Amikor Isten így meg tudta őt szólítani, és oda tudta őt adni az életét Istennek. Azért imádkozom, és az a kérésem, hogy Isten felé, hogy a gyülekezeteink, akár a Szokolyai, de a Váci is, tudja betölteni ezt a küldetését, amit Pál így fejez be itt a Timóteusnak, hogy töltsd be a szolgálatodat. Hiszem az, hogy a szolgálatunk az, hogy minél több embert tudjunk Isten vezetni. Nem mi fogjuk őt meggyőzni, nekünk ezt nem kell felvállalni, vagy emiatt izgulni. Isten szent lelke az, aki ezt elvégzi, ezt a munkát. És hogy ez így lehessen, most csendesedjünk el, és szeretnék imádkozni. Hatalmas Atyám, megállunk előtted, és be kell látnunk, hogy nélküled szó szerint semmik lennénk, hiszen tőled kaptuk a testünket, a lelkünket, te adtál nekünk életet. És Atyám, köszönöm, hogy nem csak életet adtál nekünk, de a legfőbb problémánkra, arra, hogy a bűneink elszakítottak tőled, erre az Úr Jézus Krisztusban adtál megoldást. Köszönjük, hogy ez nem maradt titokban. Köszönjük, hogy évről évre, évszázadról évszázadra voltak emberek, akik ezt tovább vitték, és akiktől mi hallhatunk erről. És köszönöm, hogy a te lelked az, ami igazán képes meggyőzni az embert arról, hogy nélküled elveszett is hozzád kell jönnie. Atyám, imádkozom a közösségeinkért, a Szokolyai, a Váci gyülekezetért, az egyházunkért, minden egyes tagjáért, minden megtért hívő emberért ebben az országban, hogy hadd tudjon téged méltóképpen képviselni, hadd tudjon a környezetében bemutatni azt, hogy mit jelent az, amikor valaki teljesen át tudja magát adni neked, és így tudod őt használni. Kérlek, segíts erre minket. Amen.